szintén soha nem látott mértékű gazdasági elszigeteltséggel fenyegette meg Iránt. Itthon az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok a díszvendége az idei mesterségek ünnepének. A négy napos program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textilművésszel, amelybe a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel. Országszerte napos, fátyol felhős az idő. Délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb. 12 óra 5 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Némó kapitány. Rádiójáték. Verne Gyula regényéből Kilényi Mária fordításának felhasználásával írta és rendezte Solymosi Ottó. Második rész.
Azt hiszem, professzor úr, ön épp oly jól tudja, mint én, hogy az ember megélhet a víz alatt, ha a lélegzéshez elegendő levegőt visz magával.
Igen, a búvárkészülékkel.
Úgy van. Csak hogy ennek van egy nagy hátránya. Az ember nem szabad, mert kötve van a szivattyúhoz, amely gumicsövön szállítja számára a levegőt.
Igen.
Ha mi is hozzá lennénk kötve a Nautilushoz, bizony nem jutnánk messzire.
Hogyan lehet elszabadulni?
Ezt a készüléket két francia ember találta fel, az ön honfitársai. Én azután a magam használatára tökéletesítettem, úgyhogy bátran lehet mozogni az ember számára új élettani környezetben, anélkül, hogy a szervezete bármiképpen megsínylené.
Azt hiszem, mindent értek, már csak egy kérdésem volna.
Igen?
Ez a vadászfegyverrel kapcsolatos.
Az én puskám nem tűzfegyver.
Akkor talán légpuska?
Olyasmi. És a fegyverből nem közönséges golyót lövünk ki, hanem apró üvegtokot, sűrített levegővel. Az üvegtokok acélhüvelybe vannak foglalva. Nagy feszültségű elektromos töltésűek, amelyek a leggyengébb ütődések kisülnek, és a puszta érintése is kimúlik még a legnagyobb állat is.
Ne várjunk tovább, kapitány! Kérem a puskámat!
A kapitány a hajó farába vezetett bennünket. Beléptünk egy kamrába, ahol a Nautilus fegyver és ruhatára volt elhelyezve.
Ebben a buvárruhában?
Bújjon csak bele!
Na és maga tanár úr?
Én is kénytelen vagyok bele.
Én ugyan fel nem veszem, ha csak erőszakkal rám nem húzzák. Te Conseil, te nem félsz?
Én minden üvég követem a gazdámat.
Két tengerész segített nekünk átöltözni. A fejünket egy fémgömbbe kellett bedugni. Megkértem a kapitányt, hogy előbb szemügyre vehessem a fegyveremet.
Kapitány! A fegyver kitűnő és könnyen kezelhető. Alig várom már, hogy kipróbáljam. Kíváncsi vagyok, hogyan kerülünk a tengerfenekére.
E pillanatban 10 méterre vagyunk a tengerfenéktől. Mindjárt indulunk, professzor úr.
De hogyan jutunk ki a hajóból?
Nem sokára azt is meglátja, uram.
Sok szerencsét kívánok a vadászathoz. Majd aztán kíváncsian várom a beszámolót.
Mint egy másfél óra telhetett el azóta, hogy kiszálltunk a Nautilusból. Némo kapitány egyszer csak megállt, és nem nagy távolságra tőlünk az árnyékból kibontakozó tömör, sötét foltra mutatott.
A Crespo-szigeti erdő.
Micsoda hatalmas, nagy fa alakú növények, és milyen különösen nőnek itt az ágak.
Nézd, a talajból kisarjadó fű, a bokrokon az ág, mind-mind az óceán felszíne felé igyekszik. Ha kezemmel félrehajtom a mozdulatlan növényeket, rögtön visszatérnek eredeti helyzetükbe.
A növények itt csak egészen lazán kapaszkodnak a talajba. Ezek a növények önmagukból fakadtak. Létük eleme a víz. Ez táplálja és neveli őket.
Néhány lépésnyi távolságban egy förtelmes, méternyi magas tarisznyarák meresztette rám ugrásra készen Sanda szemét. Ebben a pillanatban Némó kapitány intett társának, és az undorító páncélosra mutatott. Ez a puskatussal rögtön agyonverte. Még láttam, hogy végső vonaglásában a szörnynek milyen hosszú lábai vannak.
A tengerfenéken ennél sokkal a veszedelmesebb állatok is tanyáznak.
Ne forduljunk inkább vissza.
A talaj mindinkább lejtősödött, és mi egyre meredekebben ereszkedtünk a mélységbe. 90 méterrel mélyebbre jutottunk a végső határnál, amelyet a természet idáig az embernek tenger alatti előretörésében megengedett. Teljes sötétség vett most körül bennünket. Tapogatózva mentem előre. Egyszerre csak éles fehér fény vetődött a földre. Némó kapitány működésbe hozta elektromos készülékét, melyel mind messzebbre tört előre. Társa, Conseil és én követtük.
4 óra. Elérkeztünk kirándulásunk céljához. A Crespo-sziget meredek partja előtt állunk.
Itt kezdődik a száraz föld.
A sziklafalon túl az már a föld, ahová nem teszem többé a lábam. Induljunk hát visszafelé.
Őszintén megvalva kissé fáradt voltam már, amikor egyszerre csak halovány fényességet pillantottam meg a sötét vízben. A fény vagy mérföldnyi távolságból érkezett hozzám. A Nautilus jelző lámpája volt.
A látóhatáron semmi sem észlelhető.
A másodkapitánya mindennapi kiáltását már úgy megszoktam, mint a müezzinek énekét. Csak az volt a különbség, hogy ez a jelentés a valós helyzetet adta hírül a hajón. Csodás reggel. A tenger elnyelte a fénytörés színeit, csak a kéket verte vissza szerteszét. Olyan volt, mintha gyönyörű mély indigókék köpeny terített volna a hátára.
Hálókat kihúzni!
No lám, nem is gondoltam, hogy ekkora legénység tartózkodik a hajón. Ha ezt elmesélem a szigonyosok királyának, hát úgy vélem, hogy ezek a jól megtermett legények sokféle nemzet fiai, de valamennyi európai lehet.
Na, fiúk, milyen a mai zsákmány?
Változatos, de remek föl.
Van itt ördöghaltól kezdve vagy 20 féle. Még néhány zöldes-barna ingolát is kifogtunk.
Örül majd a szakács ennek a 3 tonhalnak is, gyönyörű példány.
No, azt hiszem egy időre a makrahal készletünk is kiegészült.
Hát, ez jó fogás volt, fiúk. Megvan ez vagy 1000 font is itt a hálóban.
Annyi az pontosan, főnök. Látszik, hogy valamikor patikusnak készült.
Bizony. Azért szeretem a tisztaságot is. 3 napig, fiam, te mosott fel a személyzeti rész padlózatát. De olyan legyen, hogy abrosz nélkül is étkezni lehessen rajta. Na, indulás a raktárba a zsákmányra. Mozgás, mozgás, tempó, tempó.
Még a tenger csodás víztükrében gyönyörködtem, mikor izgatottan rohant fel hozzám hűséges inasom.
Méltóztassék a tanár úr, egy pillanata lefáradt.
Mi az, fia, mi történt?
Tessék csak gyorsan jönni.
Lesiettünk a szalomba. Ned Land a párkányra könyökölve bámulta a tengert. A fényszóró vakító világosságában óriási, fekete, mozdulatlan tömeg meredt a vízben.
Egy hajó. Egy megroncsolódott és elsüllyedt hajó.
Ez csak ugyanaz lesz.
Az elvágott kötélzet még a láncokon lóg. Néhány órával ezelőtt történhetett a szerencsétlenség.
Megrendítő ez a magányos roncs a tengerfenéken. Nézzék csak, a kormányos keze olyan keményen markolja a kormányt, mintha tovább vezetné a hajótörött 3 árbócost az óceán sötét mélyén.
Ne csak! Itt a táblája is! Ez a Florida Sunderland!
Attól tartok, barátaim, hogy utunkon, ha nem is ilyen friss katasztrófa látványával, de még gyakran találkozhatunk hajóroncsokkal, különböző maradványokkal.
Nézze csak, tanár úr! Ott jobbra előttünk! Mint egy óriási sziklafal, olyan ez a korázátony. Mennyi idő kellhet, amíg egy ilyen felépül?
Pontos adataim nincsenek. Egyes tudósok szerint néhány milliméter lerakódásához közel 1 évszázad is kell néha, de azt hiszem tévednek. Vannak olyan adatok is, hogy ilyen korallzátonyok egyetlen év alatt 10-20, sőt 40 centit is nőhetnek.
De a kőszén keletkezése, vagyis az özönvízben elmerült erdők elásványosodása ennél sokkal hosszabb ideig tartott, annyi bizonyos.
Hajónk közben hosszú és furcsa útvonalakon járt.
Ezeket szorgalmasan, napi pontossággal jegyeztem naplomba, mert azért titkon én is reméltem, hogy ez a rabság életemnek csak átmeneti korszakát képezheti, ha idejének tartamát nem is sejthetem. Így érkezett el karácsony napja is. Gyakran előfordult utunkon, hogy Némó kapitányt napokig se láttuk. Most is már egy hete múlt, hogy utoljára beszélgettem vele. Arról soha nem faggattam, mit tesz olyankor, mikor eltűnik szemünk elől. Ezen a napon a szalomban voltam éppen, és a térképen tanulmányoztam a Nautilus útját, amikor váratlanul belépett Némó kapitány. Oda jött hozzám, és egy pontjára mutatott a térképnek.
Vanikoro.
A Nautilus Vanikoronak tart? Ahol a Laperus hajói elpusztultak?
Igen, professzor úr.
És én megláthatom a híres szigeteket, ahol a Busol és az Astrolabe szétroncsolódott?
Ha óhajtja, professzor úr.
Mikor érünk oda?
Már ott vagyunk. Ha gondolja, felmehetünk a tetőre.
Ott északkeleten az a kisebb meg a nagyobb vulkanikus sziget, amelyik kiemelkedik a tengerből.
Az ott a tulajdonképpeni Vanikoro sziget. Itt az átonyokon belüli részen 30-40 ölmély a tenger. A látsövet óhajt, tessék. Tessék, parancsoljon, professzor úr. Láthatja a benszülötteket ott a buján zöldelő mangrove fák árnyékában.
Nézze, hogy megdöbbentek. Bizonyára valami óriás szedfélének gondolják a Nautiluszt. És veszélyt szimatolnak.
Előfordulhat. De nem az első ilyen eset, amelyet utam során tapasztaltam.
Ó, bocsásson, meg nem így értettem, de... Nézze, nézze csak. Ott, jól látom. Az volna a síremlék, amelyet a hajótöröttek tiszteletére állított az Astrolabe parancsnoka a hosszas és hiába való kutatások végén.
Igen. Aztán a parancsnok és tengerészei lázas betegségbe estek. Vannak olyan feltevések is, hogy a benszülöttek gyógyították őket több héten át, amíg végül is felszedhették horgonyaikat. Bizonyosat erről nem tudni, de mint látja, a síremléket azóta is tiszteletben tartják, és semmi bántódása nem esett.
Pedig ennek a tragédiának már közel 80 esztendeje. És még mindig nem tudják, hogy a kutatásukra elindult, de szintén elpusztult három korvetet, hol érte a szerencsétlen vég.
Kérem, professzor úr, menjünk le a szalomba. Azt hiszem, érdekes dolgokkal szolgálhatok önnek.
A Nautilus néhány méterrel leszállt a víz alá. Az ablaktáblák megnyíltak. Oda rohantam. A korallokkal teljesen benőtt, mészlerakódásokba süppedve, pásztás szirti halak és betűs sügérek között roncsokat láttam. Vaskampókat, horgonyokat, ágyukat, ágyugolyókat, emelőcsigákat és egy ortőkét, amelyeket már beleptek az élénkszínű virágállatok.
Megrendítőek ezek a szánalmas roncsok.
A kezemben tartom ezt a rozsdamarta bádogdobozt, amelyet a második hajótörés színhelyén találtam. És benne ezek a megsárgult iratok a francia tengerészeti miniszter utasításait tartalmazzák a Laperouse parancsnoka számára. A doboz tetején Franciaország címeres pecsétje van. Ezek a széljegyzetek pedig itt 16. Lajos saját kezeírása. Csodálatos halál. Tengerész halál. Bárha egykor társaimmal én is egy ilyen korál szírten lennék csendes nyugovóra.
A tanár úr engedelmével boldog új esztendőt kívánok.
Hát ez nagyon kedves, de úgy csinálsz, mintha csak Párizsban volnánk, a dolgozószobámban. Köszönöm a jó kívánságokat, és hasonlóval viszonzom.
Köszönöm.
Vajon ez az év a börtönünkből való szabadulást, vagy utazásunk folytatását hozza?
Nem tudom, mit feleljek. Amióta itt vagyunk, bizony egy pillanatig sem unatkoztunk, és az út napról napra érdekesebb. Egyre csodálatosabb.
Na meg Némó kapitán sem sok vizet zavar. Úgy vélem, az lenne az igazi boldog új esztendő, ha mindent, de mindent láthatnánk.
Mindent, édes fiam. Az kis és soká tartana.
Hát így, hogy se bor, se kenyér, se hús. Bizony hosszú lenne. Mi kanadaiak marhasülthöz szoktunk, meg egy kupica pálinkától se ijedeznék.
Én ezeket a gyomorbeli örömeket igazán nem hiányolom. Nagyon jól megszoktam az itteni ellátást.
Én is. Majdnem minden vágyam, hogy itt maradhassak.
Nekem pedig minden vágyam, hogy megsökjem.
Azt javaslom, hogy mivel most úgy is lehetetlen, az újévi ajándékozást halasszuk későbbre. Elégedjünk meg egyelőre egy barátságos kézszorítással. Egyeben pillanatnyilag nincs.
Ennél bőkezű ajándékot nem is kaphatok.
Azt hiszem én sem.
A következő pillanatban egy hirtelen lökés a padlózatra vágott bennünket.
Mire feltápászkodtunk, már ott volt a kapitány.
Valamint baleset?
Nem, nem, csak váratlan akadály. És ez még olyan következménnyel is járhat, hogy kénytelenek leszünk visszatérni a szárazföldre?
Azt azért nem. Olyan akadályunk nem lehet. Megnyugtathatom önöket, hogy a Nautilus nincs veszedelemben. És nem szeretném, ha ilyen hamar kellene megválnom megtisztelő társaságuktól.
Csak hogy a Nautilus dagály idején feneklett meg, a csendes óceánon pedig a dagály nem erős, és a hajó nem tud szabadulni a holdsúlytól.
Igaza van, professzor úr, a dagály itt valóban nem erős. Csak hogy a Torres szoroson még másfél méter különbség van a dagály és az apály szintje között. 5 nap múlva teli hold lesz. Én rábízom magam a dagályra. Addig is minden jót. Viszontlátásra, urak.
Viszontlátásra.
Mit tegyünk, professzor úr?
Hát, kedves barátom, várjuk meg nyugodtan a dagályt. A hold állítólag szíves lesz ismét vízre emelni bennünket.
Ennyi az egész?
Ennyi.
A kapitány nem is próbál horgonyt vetni? Nem próbálja meg a hajót ráncokon levontatni az átonyról? Hát egyáltalán nem követel mindent, hogy visszasodrodjunk.
Mire jó ez? Ha a dagály úgyis visszasodor bennünk.
Hát te örök optimista, te. Professzor úr, higgy el, ha én mondom, ez az ócskavas többé az életben nem fog se a tengeren, se a tenger alatt járni. Legfeljebb arra jó, hogy kilószámra eladják. Szerintem elérkezett a pillanat, amikor faképnél adjuk a kapitányt.
Kedves barátom, én jobban bízom a derék Nautilusban, mint maga. A szökést azért meg lehetne éppen kísérelni, ha az angliai vagy a provanci partok integetnének nekünk a távolból, ám Új-Guinea partvidékén egészen más a helyzet. Szökésre gondolni ráérünk majd a végső szükségben.
Puhatalózzunk legalább. Hát nézze, itt ez a sziget. A szigeten fák vannak is, a fák alatt 4 lábú szárazföldi állatok. Meg annyi bordaszelet és vesepecsenye. Hát vásik már a fogam egy kis jó húsra.
Net barátomnak ebben van valami igaza. Nem tudná a tanár úr kieszközölni, hogy a kapitány vitessen ki bennünket egy kicsit a szárazföldre?
Megkérhettem, de szerintem úgysem egyezik bele.
Azért meg kellene próbálni, legalább kitapasztaljuk, mit ér a kedvessége.
A kapitány legnagyobb meglepetésemre igen előzékenyen megadta a kért engedélyt, és még csak azt sem kívánta tőlem, hogy ígéretet tegyek a visszatérésre. Igaz, nagyon kockázatos dolog lett volna Új-Guinea a földjén a szökés. Így hát másnap reggel 8 órakor baltával és puskával felfegyverkezve ellöktük csónakunkat a Nautilustól. A tenger elég nyugodt volt, a könnyű csónak gyorsan siklott a vizen.
Húst teszünk! Húst, és micsoda húst! Igazi vadpecsenyét! Kár, hogy kenyeret nem haraphatunk hozzá. Nem mondom, a hal is egészen jó eledel, csak én már torkig vagyok vele. Egy szép darab, izzó, parázsos sült vadhús. Kellemes változatosság lesz étrendünkben.
Hogy szereti a hasát.
Úgy tudsz ételről beszélni, hogy az embernek kicsordult tőle a nyála.
Majd kérdés, hogy az erdőben nem akkora vadállatra bukkanunk-e, hogy a vadász szalad előle.
Olyan nincs, tanár úr. Ha nincs más 4 lábú ezen a szigeten, hát tigris húst teszem. Tigris vesepecsenyét.
Félelmetes vagy, öregem.
Sose félj, csak húzd meg jól azt az evezőt. Jó fél óra múlva a legfinomabb pecsenyét fogom felszolgálni.
Néhány perc múlva már csak puskalövésnyi távolságra voltunk a parttól. Kikötöttünk. A hegyi patakok kiszáradt medrének gránitkő törmelékei arra mutattak, hogy a sziget még az ősidőkben keletkezett.
Csodás a kókuszdiótej. Azt hiszem, megtölthetnénk kókusszal a csónak egy részét.
Most ne a kókusszal törődj. Hozd inkább a saját kókuszodat egy kicsit gyorsabban. Induljunk a sziget belseje felé.
Én húsra vágyom.
Csak óvatosan, Ned. Nem tudom, hogy ezen a lakatlannak látszó szigeten beljebb nem találkozunk-e majd olyanokkal, akik hús dolgában kevésbé válogatósak.
Én akarsz keresni. Ham, ham, ham.
Szép kilátások.
Ha nem találunk itt Nednek fogára való vadat, majd
Majd tanár úr arra ébred egy napon, hogy az inasából csak a csontok maradtak.
Hát, nagyon szeretlek, öcsém, de ami azt illeti, igazán csak végszükségben fanyalodnék a húsodra.
Így incselkedtünk. Aztán, ahogy meneteltünk, szerencsére a forró égöv egyik legértékesebb táplálékára bukkantunk, olyanra, amely teljességgel hiányzott a hajó készleteiből.
Tanár úr, megkóstoljuk azt a magasan lógó kenyeret?
Hát csak rajta, mester, azért vagyunk itt.
Mindjárt megsütöm. Meglátja, tanár úr, milyen jó ez.
Már csak azért is, mert régóta nem volt egy falat kenyér sem a szánkban.
Nem is kenyér ez, hanem a legfinomabb sütemény. Nem evett még ilyet, tanár úr?
Nem, soha. Hát,
akkor, ha nem kér újra belőle, ne legyek a szigonyosok királya.
A gyümölcshéj a pár perc alatt teljesen megszenesedett a parázson. Tisztás belseje olyan puha volt, mint a kenyérbél. Íze az árticsókáira emlékeztetett. Egy szóval kitűnő volt, és jó étvágya lettem belőle.
Kosze, szüreteld le ezt a fát, majd ha visszafele megyünk, magunkkal visszük.
Hogyan akarod tartósítani?
Hát a gyümölcsből tésztát készítek, azt kiszállítom, és akkor akármilyen hosszú ideig eláll.
Úgy látom, a kenyérgond egy időre megoldódott.
Azért egy kis gyümölcs, meg főzelék is kellene hozzá.
Hát akkor keressünk. De hol marad a leves meg a hús?
Ne izgulj, még nincs vége a vadászatnak. Sőt, még el se kezdődött. Remélem, hamarosan szembe találkozunk valami tollas vagy bundás jószággal.
Ha itt nem, hát majd valahol másutt. Vagy hol?
Ne távolodjunk el túlságosan a parttól, sötétedés előtt vissza kell érnünk a hajóra.
Rémes, milyen gyorsan fut az idő itt a szárazföldön.
Mi csak?
Paradicsom madár. A verebek rendjébe, a vastag csőrűek családjába tartozik.
És ne talán nem sokára a foglyok csoportjába is. Tanár úr, csak egy fehér és egy őrvös galambot ejtettem. Nem baj?
Nem, hogy baj.
Gondolom, hogy nem. Így egy kis hús is akad a kenyérhez.
A szigonnyal jobban bánok, mint a puskával.
Később Ned még leterített egy pompás fiatal vaddisznót is. Conseil meg a közeli bozótban egy kenguru falkát vert fel.
Micsoda pompás vadász. Különösen párolva. Remek zsákmányolt érünk vissza a hajóra. Ha elgondolom, hogy a sok finom húst mind magunk fogjuk befalni. Hát én nem tudom.
Egyelőre csak a reményünk van, hogy azok az ostobák ott a hajón.
Egyet se félj, biztos lehetsz, hogy meg se kóstolják.
És mi lenne, ha ma este nem térnénk vissza a Nautilusra?
Az ám, és ha végleg kereket oldanánk.
Ahogy ezt kimondta Ned, kő esett a lábunk elé.
Ha? Szépen megtermett ez a kődarab. Honnan az égből pottyant ide?
Az égből nem szokott kő hullani, legfeljebb meteor.
Egy másik gömbölyűre csiszolt kő most kiütötte inasom kezéből az ízletes galambcombot.
Mi? Majmok lennének?
Attól tartok, hogy inkább benszülöttek.
Micsoda? A csónakhoz!
Délután 5 óra tájt, kincsekkel megrakva, gyors tempóban hagytuk el a partot, és fél órával később már a Nautiluson voltunk.
Az, professzor.
Igen.
Nos, hogy sikerült a vadászat? Talált néhány szép növényt a gyűjteményéhez.
Igen, de sajnos egy csapat kétlábú vetette magát utánunk.
Miféle kétlábúak?
Úgy gondolom, vadak. És ha nem óhajtja őket hamarosan a Nautilus fedélzetén látni, ajánlatos volna bizonyos óvintézkedéseket tennie.
Semmi ok az aggodalomra.
De ezek a benszülöttek sokan vannak.
Hányat számolt össze?
Legalább 100-an vannak.
Arona úr, a Nautilus akkor is teljes biztonságban van. A Új-Guinea minden benszülöttje összegyűl itt a parton.
A Nautilusszal a Timor-tengerbe értünk. A következő napok különösebb események nélkül teltek, ha csak a másodkapitány jelentése nem érdemel említést. Némo kapitánnyal a fedélzeten sétáltunk, amikor odalépett. Az előttem megfejthetetlen nyelven rövid néhány mondatot váltottak.
akár mennyire is próbálták leplezni felindultságukat, érezni lehetett, hogy valami különös eseménynek kellett történnie. Hanglejtésükből és a kézmozdulatokból legalábbis erre következtettem. Majd a kapitány, visszanyerve önuralmát, hozzám fordult.
Felkérem, uram, teljesítse velem szemben vállalt kötelezettséget.
Miről van szó, kapitány?
Társaival együtt el kell önt záratnom, amíg alkalmasnak nem találom az időpontot, hogy ismét szabadon közlekedjen.
Itt ön rendelkezik, de megengedi, hogy kérdezzek valamit?
Semmit sem kérdezhet.
Erre bajos volt bármit is mondani. Nem tehettem mást, mint hogy lementem Ned és Conseil kabinjába, és közöltem velük a kapitány határozatát.
És ez mit jelent, tanár úr?
Elmondtam, hogy mi történt a fedélzeten. Ők is nagyon csodálkoztak, és szintén nem értettek semmit az egészből.
Mi csak? Az ebédet azért a rendes időre meghozták.
Megengedi, tanár úr, hogy javasoljak valamit?
Halljuk, fiam.
Minden esetre ebédeljünk meg, már csak óvatosságból is. Mit lehet tudni, hogy még mi történik?
Sajnos csak a hajókonyhán készült ételeket tálalt.
Ne zúgolódj, öregem! Gondold el, hogyha teljesen elmaradt volna...
Asztalhoz ültünk. Hallgatagon költöttük el az ebédet. Egyszer csak megszűnt a hajó himbálódzása, melyet a tenger hullámverése okozott.
Alámerült a hajó.
Jéghideg, halálos dermedtség kúszott végig elnehezült tagjaimon. Elvánszorogtam a kabinomba és lefeküdtem. Lázas, nyugtalan képek rémlettek fel előttem. Aztán teljes öntudatlanságba zuhantam. Arra ébredtem, hogy Némó kapitány áll az ágyam előtt.
Ön ugyebár orvos, Aroná úr.
A kérdés annyira meglepett, hogy pillanatokig csak szótlanul meredtem az arcába.
Igen, orvos vagyok. Egy időben kórházban is dolgoztam, mielőtt a múzeumhoz kerültem, több esztendeig praktizáltam.
Hajlandó volna kezelésbe venni az egyik emberemet?
Már is követem önt.
Nem tudom miért, de valami összefüggés gyanítottam a megbetegedett matróz és a tegnapi esemény között. A kabinban, az ágyon, 40 év körüli, kemény vonású férfi feküdt. Fölé hajoltam. Véres vásznakba burkolt feje két párnán nyugodott. Leoldottam a kötést. Iszonyú sebe volt. Megfogtam a pulzusát. Már alig tapintható. Kihagyott.
Mitől ered a seb, kapitány?
Nem mindegy. Mi a vélemény a beteg állapotáról? Nyugodtan beszélet, nem ért franciául.
Talán még 2 órája van hátra.
Nem lehet megmenteni?
Nem.
Akkor köszönöm, hogy ide fáradt.
Magára hagytam őt a haldokló ágya mellett, és visszatértem a szobámba. Másnap reggel a fedélzeten, ahogy meglátott Némó kapitány, odajött hozzám.
Professzor úr!
Igen?
Hajlandó volna ma velem jönni egy tenger alatti kirándulásra?
Társaimmal együtt?
Ahogy önnek tetszik.
Rendelkezésére állunk, kapitány.
Akkor menjen, kérem, és vegyék fel a búvárruhát.
Reggel 8 óra volt. 8:30-re már útra készen álltunk. Felcsatoltuk a világító és légzőkészüléket. Megnyílt a 2 ajtó. A kapitány és 12 matróz kíséretében 10 méter mélységre a tengerfenéktől kiléptünk. Utunkat sűrű, ágas-bogas korhalbozót szegélyezte. Egyre jobban sűrűsödtek körülöttünk a bokrok, egyre magasabbra nyúltak ágai. 2 órai gyaloglás után, mintegy 300 méter körüli mélységben egy nagy tisztás közepére értünk, melyet a koralerdő hatalmas fáj öveztek. A tisztás közepén, sziklából durván összetákolt talapzaton, vörös koral kereszt állt. Némó jelt adott, és ekkor néhány ember előre lépett. Az övükről leakasztott csákánnyal, rövid távolságra a keresztövétől gödröt ástak. Ekkor láttam csak, hogy másik 4 ember valami hosszúkás tárgyat tart a vállán. Most már mindent megértettem. Ez a tisztás a temető.
Ezek szerint az ön embere, mint előre várható volt, még az éjjel meghalt.
Igen, professzor úr. És most majd itt nyugszik a korall temetőben társai mellett. Zavartalanul. Itt már nem bántják őket, sem a cápák, sem az emberek.
Ha helyesen tudom követni a Nautilus útvonalát, itt a térkép szerint most Ceylon szigete környékén vagyunk.
Térképismeretből is kiváló, professzor úr. Nem a környékén vagyunk, hanem közvetlenül a sziget közelében.
A napokban került a kezembe, ahogy a könyvtárban szivaroztam, egy könyv. Írójára már nem emlékszem, de a címére annál pontosabban Ceylon és a szingalézek. Mondhatom, roppant érdekes és olvasmányosan megírt könyv. A sziget máig is gyöngyhalászatáról híres.
Volna kedve Aroná úr megtekinteni az egyik halásztelepet?
Nagyon szívesen.
De csak a halásztelepet. Halászokat nem láthatunk. Még nem kezdődött meg ugyanis a halászati évad.
Ha jól tudom, gyöngyöt több helyen is halásznak, de a legszebb példányokat Ceylonban találják.
Így igaz. De a halászok csak márciusban gyülekeznek a Manár-öbölben. Egy angol utazó, bizonyos Percival, Ceylonról szóló útleírásában megemlít ugyan egy kaffert, aki 5 percig bírt egyfolytában a víz alatt maradni. De én ezt nem hiszem.
Én sem. Úgy gondolom, az átlagos idő, melyet víz alatt a halászok kibírhatnak, 30 másodperc lehet. Olvastam, hogy sokan halnak meg fiatalon. Gyakori, hogy a víz alatt szívszélhűdés éri őket.
Bizony keserves és nehéz foglalkozás ez. De mondja csak, professzor úr, nem fél a cápáktól?
Bevallom, még nem igen barátkoztam meg velük.
Mi már megszoktuk őket. Egyébként talán ejthetünk útközben egy-két cápát. Minden esetre ígérhetem, hogy érdekes vadászat lesz. Kora reggel indulunk. A holnapi viszontlátásra.
Ismét kezembe vettem a Ceylonról szóló könyvet, de csak gépiesen forgattam a lapokat. A sorok között mindegyre óriási tátott cápa szájakat láttam. Nem sokára az inasom és a kanadai lépett a szalomba.
Na hát, tanár úr, hogy vinni el az ördög a kapitányt. Igen kedves ajánlatot tett nekünk.
Ha nincs ellenére, a tanár úrnak a Nautilus parancsnoka személyesen hívott meg minket, hogy az ön társaságában nézzük meg holnap a nagyszerű ceyloni gyöngyhalászatot. Roppant előzékeny volt, igazi úriemberként viselkedett.
Többet nem mondott?
Csak megemlítette még, hogy magának is szólt erről a kis sétáról.
De közelebb itt nem mondott, hogy...
Nem, semmi többet. Tanár úr, ugye velünk
tart? Mármint, hogy én? Hát persze.
Nagyon érdekes lesz.
De talán veszélyes is lehet.
Miért lenne veszélyes egy ilyen egyszerű kis kirándulás a kagylótelepre?
Ha megkérném, hogy méltóztassék egy kicsit beszélni nekünk a gyöngyhalászatról.
Tulajdonképpen a gyöngy micsoda?
A gyöngy... A költő számára a tenger könnye, a keleti embernek megkövült harmadcsepp, a nőknek ékszer, a vegyész számára foszfát és szénsavas mészkeveréke egy kis kocsonyhával, a természettudósnak pedig némely gyöngyházat termelő kétteknős kagyló beteges váladéka.
Puhányok ágazata, fejnélküliek osztálya, mészhéjúak rendje.
Pontosan. Egy szóval a tengeri kagylók közül mindazok, amelyek a teknőik belsejét bélelő kékes színű lila vagy fehér gyöngyháznak nevezett anyagot választják ki, hajlamosak gyöngyöt termelni.
Az ehető kagylók is?
Azok is. Európa egyes patakjaiban élő ehető kagylók is.
Tanár úr, a gyöngyhalászat veszélyes?
Ha megfelelő óvatossággal jár el az ember, akkor nem.
Na, mit kockáztat az ember ennél a munkánál? Legfeljebb egy kis sós vizet nyer.
Úgy van. Ha maga barátom, nem fél a cápáktól.
Mármint én. Egy hivatásos szigonyos, csak cicázak velük.
A vízben?
Persze, aztán egy jó szigonnyal. Tudja, tanár úr, ezek a cápák elég szerencsétlen testalkatúak. Előbb a hátukra kell fordulni, csak úgy tudják az embert bekapni. Ez alatt pedig...
Nos, Konszej, neked mi a véleményed ezek után a cápákról?
Őszintén megmondom, ha a tanár úr neki megy a cápáknak... Nem látom be, hogy hűséges inasa, akkor miért ne legyen ön mellett.
Leszállt az éjszaka, és aludni tértünk. Elég rosszul aludtam. A cápák valahogy nagy szerepet játszottak álmomban. Másnap hajnalban 4 órakor a sztyuárd ébresztett. Gyorsan felöltözködtem, és átmentem a szalomba. Ott már várt a kapitány.
Elkészült, Aroná úr? Igen?
Igen.
Akkor szíveskedjék követni.
És a társaim?
Már várnak bennünket. Még nem öltözünk búvárruhába, a Nautilus nem közelíti meg a partot. De a csónakot felszereltettem, amely majd pontosan odavisz minket a telepre. Majd mielőtt kiszállunk, átöltözünk.
Mi sötét éjszaka volt, amikor a kapitány Conseil, Ned Land és én elhelyezkedtünk a csónak farában. 4 matróz megragadta az evezőket, a kormányos eloldotta a kötelet, és már is indultunk. A derengő hajnal fényében azután előtünedezett a partvonulat. Sem hajót, sem búvárt nem láttunk. A gyöngyhalászok találkozó helye egy hónappal a halászidény előtt teljesen elhagyatott volt.
Megérkeztünk. Nézzék ezt a keskeny öblöt.
Igen.
Igen kedvező hely a gyöngyhalászok számára. Hát akkor most öltözzünk búvárruhába, és indulhatunk a tenger alatti sétánkra. Nem szállunk le nagy mélységbe, így utunkat a napsugár kellőképp megvilágítja.
És hol vannak a fegyvereink?
Azok itt szükségtelenek. Az önök hegyi népe is törrel a kezében támad a medvére. A jó acél megbízhatóbb az ólomnál. Fogják ezt a kést, dugják az övükbe, és indulhatunk.
Rövid idő múlva a matrózok sorjában leeresztettek bennünket a vízbe. A napsugaraktól megvilágított tengerben jól láthattuk a legkisebb tárgyakat is. Néhány percnyi gyaloglás után a gyöngytelepre értünk, ahol millió számra tenyésznek a gyöngykagylók. Ned a magával hozott hálóba septiben gyorsan belesöpört néhány gyönyörű kagylót. Egyszer csak Némó hirtelen megállt. Maga mellé intett bennünket, és kezével egy pontra mutatott. A vizen egy árnyék jelent meg, amely leszállt a fenékre.
Jó, végünk van. Itt vannak a cápák.
Ez csak egy indus halász. Szegény ördög. Még a nagy aratás előtt jött.
Lehorgonyzott csónakja pár lábnyira himbálódzott a feje fölött. Ő nem látott minket. Többször felszállt a csónakhoz, aztán ismét lemerült.
Az életét kockáztatja a gyöngyökért.
Egyszerre arra figyeltem fel, hogy a fenéken térdelő indus rémült mozdulatot tesz. Feláll, és erőteljes lendülettel igyekszik a felszín felé. Akkor vettük észre, hogy egy hatalmas cápa közeledik feléje. Szinte megkövültem a borzalomtól. Némo hirtelen felugrott, és a marokra fogott tőrrel a cápa felé úzott. A cápa, amint észrevette, a hasára feküdt, és szélsebesen rontott a kapitánynak. Ő hirtelen félreugrott, és tőrét az állat hasába döfte.
A fele hinné! A cápa vér most vörösre festett a vizet. Szinte semmit sem látni. Ho-ho! Nincs a ronda állatja földre nyomta a kapitányt!
Ned egy szemvillanás alatt odaugrott, és szigonyát a cápába döfte. Ha csak egy másodpercet késik, a kapitány eltűnt volna a cápa torkában.
Ne te ne! A haláltusában ez a szörnyeteg nem feldönt!
Ned, ahogy kiszabadította a kapitányt, felállt, és egyenesen az indushoz ment. Elvágta a kötelet, amely a kőhöz kötötte, és karjában az eszméletlen emberrel egyetlen erőteljes rugással a felszínre emelkedett. Mindhárman követtük. A parton a kapitány és Conseil eszméletre térítették a férfit. Hogy mit gondolhatott a szegény halász, midőn a kapitány ruhája zsebéből kihúzott egy zacskó igaz gyöngyöt és a kezébe nyomta, nem tudom. Mi beszálltunk a csónakunkba.
Köszönöm, rendmester.
Csak viszont szolgálat volt. Tartoztam vele, kapitány.
Csodálatos. A kapitány a tenger alá menekült, hogy ne kelljen többé embert látnia, és mégis készen volt akár életét is áldozni egy ismeretlen társáért. Bármit mondjon is, azért szívéből mégsem sikerült kiölnie minden érzést.
Az az indus professzor úr az elnyomottak országából való. Én az ő oldalukon állok. Minden elnyomott a testvérem volt, és az is marad utolsó leheletemig.
Így tértünk aznap Nyugovóra. Bevallom, kissé meglepett és erősen elgondolkoztatott a kapitány magatartása. Még másnap is ez foglalkoztatott sétám közben. Csak Ned váratlan szavai zökkentettek ki gondolataimból.
Valóságos zsákutcába jutottunk. Sem erre sincs kivezető út. Vajon hová visz bennünket, Némó kapitány?
Oda megyünk, ahova a szeszélye parancsolja.
Messzire nem jutunk, mert a perzsöbölnek nincs kijárata. Ha behajózunk oda, hamarosan vissza is fordulunk.
Akkor visszafordulunk, és ha a Nautilus a Vöröstengerre akar eljutni, akkor oda megyünk.
Nagyon jól tudja, hogy a Vöröstenger épp úgy el van zárva, mint a Perzsajből. De ha nem, a mi titokzatos hajónk akkor sem merészkedik be egy zsilipekkel megszakított csatornába.
Ennyi, barátom. Úgy látom, belefáradt a tenger alatti utazásba. Én bizony sajnálnám, ha már véget érne.
De tudja-e, tanár úr, hogy idestova 3 hónapja vagyunk már bebörtönözve a Nautiluson?
Nem, és nem is akarom. Nem számolom sem a napokat, sem az órákat.
De mi lesz ennek a vége?
Azt majd a jövő mutatja meg.
Ez nagyon szép és jó, de szerintem a kényszer megöli az élvezetet.
február 9-én a Nautilus a Vörös-tenger legszélesebb részén haladt.
Hogy tetszik önnek a Vörös-tenger? Megfigyelte már csodálatos halait, virágállatait és a szivacs telepeket. Nézte a partmenti városokat?
Mindent láttam, de engedje, hogy megjegyezzem. Csodálatos hajó ez a Nautilus.
Igen. És amellett értelmes, merész és sebezhetetlen. Nincs mit félni a Vörös-tenger szörnyű viharaitól, áramlataitól és a sziklazátonyoktól.
Pedig azokról már a görög és latin történetírók is megemlékeznek. Ezen a tengeren rettenetes szélviharok dúlnak, és barátságtalan szigetek emelkednek ki belőle. Semmi jó sem várható tőle, sem a felszínen, sem a mélyben. Így ír róla Arianos, Agatharkos és Artemidoros is.
Ez nem csoda. De ezek a történészek nem a Nautiluson utaztak.
Ez igaz. És milyen kár, hogy a Nautilusnak feltalálójával és titkaival együtt egy napon nyomtalanul el kell pusztulnia.
Ön az előbb az ókori történészekről beszélt. De érdekli-e, hogy honnan ered a Vörös-tenger neve?
Hogy ne érdekelne?
Szerintem a Vörös-tenger elnevezésben a héber Edrom szó fordítását kell keresni. Az ókoriak a víz különös színe miatt adták neki ezt a nevet.
Én eddig úgy láttam, hogy a Vörös-tenger vize kristálytiszta. Igen. Semmi különös árnyalata
Igen,
nincs.
Helyesen figyelte meg. De majd, ha az öböl végéhez közeledünk, megfigyelheti ezt a különös színt is. Emlékszem, a toröbölben egyszer egészen vörösnek láttam, mintha nem is víz, hanem vér hullámzott volna.
Ön tehát nem először jár hajójával a Vörös-tengeren?
Nem. Akkor jártam itt, amikor a Suezi csatornát építeni kezdték.
Persze a csatorna megépítésének a Nautilus nem sok hasznát látja.
Ez így igaz, de a világ számára igen hasznos lesz. Amire az ókorban nem mertek vállalkozni, azt Lesseps Ferdinánd, a kiváló francia tervező megteremtette.
Összekötötte a két tengert, és ezáltal az utat a Gibraltár szoros előtt fekvő Cadizból Indiába 9000 kilométerrel megrövidített.
Ön, professzor úr, joggal lehet büszke honfitársára. Lesseps Ferdinánd nagyobb dicsőséget szerzett hazájának, mint a legnagyobb hadvezérek. Tisztelet és becsület a nagy franciának.
Bocsánat, hogy csak így berontok ide, de azt hiszem, a Nautilus túl sokáig áll egy helyben. Nem gondolja, hogy valami legyőzhetetlen akadályt tart bennünket fogva?
A jégtorlaszra érti ezt, nedmester?
Nem is másra. Ezt a gátat a természet emelte, és akkor ott az embernek, ha tetszik, hanem meg kell állnia.
Ez igaz. Csak tudja, engem nagyon izgat, hogy mi van a jégtorlasz mögött. Nézzen csak a naptárra.
Látom. Március 17-ét mutat.
Igen. És a hajónaplóban mit írtam? Na, csak bátran. Jöjjön közelebb, és nézze meg.
Irány a déli sark. Csak nem oda akar eljutni, uram?
De oda. A föld ismeretlen pontjára, ahol a földteke valamennyi délköre metszi egymást.
Uram, ön hatalmas ember, de úgy hiszem, a természet még önnél is hatalmasabb. Bocsánat, de ez kiszaladt a számom.
Semmi baj, Ned. Többre becsülöm a nyílt őszinteséget, mint a hátam mögötti alattomosságot. Ezt soha se feledje.
Bravo, kapitány! Én hiszek benne, hogy önnek ez a terve is sikerülni fog. Előre hát, zúzzuk szét a jégtorlaszt, robbantsuk fel, vagy ha ez nem sikerül, adjunk szárnyakat a Nautilusnak, hogy átvitorlázhasson felette.
Felette? Dehogy. Alatta fogunk átjutni.
Úgy gondolja, hogy ha jég borítja is a tenger felszínét, az alsó rétegek akkor is szabadok?
Úgy, professzor. Ha a jéghegy egy lábbal emelkedik ki a vízből, akkor 3 láb vastagságban merül a víz alá. Mint hogy ezek a jéghegyek 100 méternél nem magasabbak, 300 méter mélyre merülnek csupán a vízbe. Márpedig mi az a 300 méter a Nautilusnak?
Na, tanár úr, lehetséges, hogy eljutunk a déli sarkra, de engedelmükkel én azért most távozom.
Jelentem Nemo kapitánynak, a Nautilus ismét szabad tengeren hajózik. Jelentem, partot értünk. Az idő pontosan 9 óra.
Köszönöm. Tessék, professzor úr, lépjen ki ön elsőnek itt a szárazföldre.
Hálásan köszönöm önnek ezt a megtiszteltetést, uram.
Professzor úr, 1842. január 23-án az angol James Ross elérte a déli szélesség 74 fokát, az eddig elért legmagasabb pontot. Nos, én, Nemo kapitány, 1868. március 21-én elértem a déli szélesség 90 fokát, a déli sarkot. Most birtokba veszem a föld e részét, a hatodik világrészt.
Kinek a nevében veszi birtokba, kapitány úr?
A magam nevében, professzor úr. Ez a zászló hirdesse a mai naptól, hogy itt az én új birodalmam.
Némó kapitány fekete zászlót bontott ki, melynek közepébe aranyszállal nevének kezdőbetűje volt hímezve.
Isten veled, nap! Szállj alá ragyogó égitest! Merülj el a szabad tengerbe! Boruljon hat hónapos sötétség új birtokomra!
Utunkon még számtalan izgalmas kaland ért bennünket, melyeket most nem részletezek hallgatóimnak, de feljegyzéseim pontosan tükrözik az átélt izgalmakat, és persze a csodálatos látványokat, különös élményeket. Ez a zaj június első napjainak egyik reggelén riasztott. Felsiettem a tetőre. Inasom és a kanadai már vártak ott.
Mi volt ez a zaj, Conseil?
Jelentem ágyúlövés.
Miket beszélsz?
Nézzen csak jól előre, tanár úr. Látja azt a hajót ott, vagy 6 mérföldnyi távolságban. Onnan lőttek ránk.
Miféle hajó az, Ned?
Kötélzetéről és alacsony árbócairól ítélve, fogadni mernék, hogy hadihajó. Bár csak ránk rontana. Süllyesz el, ha kell ezt az átkozott Nautilust.
Ugyan, édes barátom, mit árthat ez a hajó a Nautilusnak? Majd talán a tengerfenékről lövi belénk az ágyugolyókat.
Mondja, Ned! Én nem tudja megállapítani, milyen nemzetiségű ez a hajó?
Ne. Nem, tanár úr, mert nincs felhonva a lobogója.
Nézzék, milyen gyorsan közeledik felénk.
Amikor ez a hajó egy mérföldnyi közelségbe ér hozzánk, én a tengerbe úrom. Azt tanácsolom, kövessék példát.
Hadd ötletei vannak, Ned.
Miért? Engedje, tanár úr, hogy emlékeztessem, van már némi gyakorlatunk úszásban.
Nocsak, hiszen ezek minket lőnek.
Nagyon helyes. Derék jó emberek vannak ott a hajón.
Na tessék. A tanár úr engedelmével ezek felismertek bennünket, és most azt hiszik, hogy a narvált ágyúzzák.
Nem látják, hogy itt emberek vannak?
Talán éppen azért lőnek minket.
Tanár úr, most mindent el kell követnünk, hogy megmentsük a bőrünket. Adjunk jelzéseket. Az ördögbe is, azokat majd csak megírtik, hogy tisztességes emberek is vannak itt. Ez a zsebkendő talán jó lesz.
Nyomorult.
Azt akarod, hogy a Nautilus vágó sarkantyújára szegezzelek még mielőtt rárontok arra a hajóra? Tanár úr, ön most társaival együtt azonnal lemegy a kabinodba.
Hogyan ön megtámadja azt a hajót?
Ők támadtak engem, ezért el fogom süllyeszteni.
Bocsánat, de milyen hajó az?
Ha nem tudja, annál jobb. Legalább a hajó nemzetisége titokban marad ön előtt. De kérem, azonnal távozzanak innét.
Nem volt más választásunk. Még egy utolsó pillantást vetettem a rohamosan közeledő hajóra. Aztán kabinomba vonultunk vissza, de nem tudtam magamon tovább uralkodni.
Fiúk, megszökünk.
Rendben van. Csak azt tudnám, hogy milyen hajó ez.
Mindegy. A kapitány éjfél előtt úgy is elsüllyeszti. Még mindig jobb, ha a hadihajóval együtt mi is elpusztulunk, semmint, hogy Némó bűntársaivá váljunk.
Erről nekem is ez a véleményem, de azért azt tanácsolnám engedelmével, hogy várjuk be az éjszakát.
Társaimmal úgy határoztunk, hogy a szökéssel addig várunk, míg a hadihajó kellő közelségbe ér, és meghallhatja kiáltásunkat, vagy észrevehet bennünket. Reggel 6 órakor éreztem, hogy a Nautilus sebessége fokozódik. Most lendült támadásba, mert az egész hajótest megremegett.
Hallják! A Nautilus vágósarkantyú acélja most hatol be a hadihajó testébe.
Mint az eszeveszett őrült, feltéptem kabinom ajtaját, és átrohantam a szalomba. A kapitány komor tekintettel nézett ki a baloldali ablakon. Egy óriási roncs süllyedt a vízbe. S hogy élvezze a hajó haláltusáját, a Nautilus lassan merült alá. Borzadás dermesztette meg minden tagom. Némán néztem a szörnyű jelenetet. Visszavonultam a szobámba, lefeküdtem, hogy kialudjam az átélteket, de az öldöklés képe állandóan agyamba tódult. Csak forgolódtam az ágyamban.
Hatalmas Isten! Elég volt már ebből! Elég! Elég!
Ezen az éjszakán végül is valóra váltottuk régi, de egyre sürgetőbb elhatározásunkat.
Megszökünk! Megszökünk! Ha nem sikerül, hát inkább a tengerben a halál, mint itt a Nautiluson az élet.
Igazad van, barátom. Jóban, rosszban kitartok melletted. Bennem bízhatsz.
És ön, tanár úr?
Mi más tehetnék, mint hogy hűtársammal együtt minden veszélyt vállalok.
Akkor irány a csónak! Remélem mindenki tudja a dolgát, mert nem sok időnk marad, hogy elszökjünk erről a hajóról.
Elhatározásunkat gyors cselekedet követte. Elhagytuk a Nautiluszt, de hatalmas viharba kerültünk, majd egy örvény közepébe. Hogy pontosan mi történt még azon az éjszakán, arra már nem emlékszem, mert egy nagy hullámnál fejem nekiütődött a vasbordázatnak. Aztán már csak egy halászember kunyhójában tértem magamhoz.
Hogy hisz nekem majd gazdámnak, nem tudom, de állíthatom, hogy joga van a tengerről beszélnie, mert a csaknem 10 hónapos út, hát bizony, nem volt gyerekjáték.
Mi lett vajon a Nautilusszal? Életben maradt-e a hatalmas vihar után a kapitány? Annyi bizonyos, hogy különös élet az ő élete, és talán most valahol meg is lehet érteni.
Én megértettem őt.
Nemo kapitány, rádiójáték. Verne Gyula regényéből Kilényi Mária fordításának felhasználásával írta és rendezte Solymosi Ottó. A második, befejező rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Arona professzor, Tahitót László. Nemo kapitány, Fülöp Zsigmond. Conseil, Székhelyi József. Ned Land, Sós Lajos. Közreműködött Felföldi László, Kautsky József, Kozák László, Pató István, valamint Takács György orgonán. A felvételt készítette Krausz Éva és Ertész Anna, zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Túróci Katalin és Orbán Jenő, dramaturg Asperján György.
A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2005. november 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Sorajánló.
Hol vagy, István király? A legegyszerűbb néparcán ragyogsz tovább. Porfelhőt kavarsz a hortobágyon, a nehéz sárga jegenyéken szakadt szét minden aranyod.
Szent István elhatározta, levonta a következtetéseket abból a helyzetből, ami Magyarországon kialakult, hogy át kell venni Európát, át kell venni a kereszténységet, és az ezzel járó társadalmi következtetéseket is levonta.
István a király. Összeállítás László György szerkesztésében ma 15 óra után a Kossuth Rádióban.
Augusztus 20-a egyszerre tisztelgé Szent István államalapító öröksége elő. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú reklám.
Ünnepeljük együtt a nemzet ünnepét augusztus 20-án. A Margit Sziget családi programok, gyerekfoglalkozások, koncertek és látványos fényinstallációk élmény szigetévé válik. A Kossuth téren délelőtt zászlófelvonás, tisztavatás és légiparádé teszi ünnepivé a napot. A programsorozathoz csatlakozik a protestáns sokadalom és a Szent Jobb körmenet is. Este pedig a Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből című audiovizuális show lesz a rakparton. Augusztus 20-a a nemzet ünnepe. 1000 éve együtt Európában. További programok az augusztus